Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős kormánybiztos. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést kedden délután rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ugye hír volt, hogy megvan a létesítési engedély a Paksi atomerőmű tervezet. A telephely engedély, bocsánat, igen. Ennek a feltétele volt, az egyik feltétele volt, ön ezt több előadásban elmondta, az Európai Bizottság utolsó jóváhagyása az esetleges állami támogatással összefüggésben. Mik voltak az Európai Bizottság feltételei? Vannak-e különleges feltételei?
Tehát ugye párhuzamos feltételek vannak ahhoz, hogy előre lehessen haladni. Egy nagy feltételrendszer az engedélyek megléte, a hazai hatósági engedélyeknek a megléte, és a másik nagy feltételrendszer volt az Európai Bizottság jóváhagyása. Hat nagy kérdéskört tárgyaltunk meg az Európai Bizottsággal az elmúlt három évben. Az Európai Bizottság ismerte a Magyarország államközi szerződést még mielőtt az aláírásra került, és nem emelt kifogást azzal szemben, tehát hivatalosan közölte, hogy nem látja ezt a megállapodást problémásnak. Az Európai Bizottság hozzájárult az üzemanyag beszerzési szerződéshez, foglalkozott a PAS 2 projekttörvény adatnyilvánossági passzusával. Elfogadta az Európai Bizottság az úgynevezett Euratom szerződés 41-es cikke szerinti notifikációnkat. Minden ilyen nagy nukleáris projektet be kell jelenteni műszaki szempontból a bizottsághoz. A műszaki részleteket közöltük még 2014. augusztusában, és az egyéves folyamat felülvizsgálat értékelés után az Európai Bizottság elfogadta ezt a bejelentést. Tavaly novemberben ejtette azt az eljárást a bizottság, amelyben a technológia kiválasztásnak a módszerét vizsgálta a bizottság, és most március elején az állami támogatási kérdést is lezárta az Európai Bizottság. Azt mondta ki, hogy ugyan lát állami támogatást ebben a konstrukcióban, ugyanakkor a tevékenység maga profitábilis, tehát egy profitábilis erőművet tudunk megépíteni. Abban talált egyedül állami támogatási elemet a bizottság, hogy ilyenkor egy úgynevezett privát piaci befektetői tesztet hajt végre. Azt nézi meg, hogy hasonló kondíciók mellett egy magánbefektető megvalósítaná ezt a projektet, és úgy ítélte meg, hogy egy pici különbség van a magánbefektető hozamelvárása, profitelvárása és az állam hozamelvárása között, és ezt a kis profit elvárás beli különbséget azonosította állami támogatásnak. Tehát szó nincsen arról, hogy a bizottság azt mondta volna, hogy ez a tevékenység ennek a két új blokknak a megépítése és majdani működtetése veszteséges lenne. Azt mondta, hogy a számítások alapján ez igenis nagyon komoly profitot fog termelni, de ezt a profitot kisebbnek találta, mint egy magánbefektető. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ezt a támogatást, ezt arányosnak azonosította a bizottság, tehát azt mondta, hogy ez az intézkedés, amit itt az állam megvalósít, és az abból származó profit differencia, amit az előbb említettem, ez arányos mindazokkal az intézkedésekkel, amelyeket itt célul tűztünk ki, tehát nem torzítja a piacot indokolatlanul, és tulajdonképpen szükséges ahhoz, hogy az ellátásbiztonsági, klímavédelmi célokat el tudjuk érni.
Tehát semmi olyan feltétele nincs az Európai Bizottságnak, ami miatt a projektet érdemben kellene módosítani?
Nem kell a projektet érdemben módosítani, ugyanakkor támasztott feltételeket a bizottság. Egyrésztről azt mondta, hogy a Paks 1-nek, a meglévő atomerőműnek függetlennek kell lennie a Paks 2-től, vagy hát fordítva kell mondanom, hogy a Paks 2-nek függetlennek kell lennie a Paks 1-től és egyéb állami energetikai vállalkozásoktól. Tehát ennek a Paks 2-nek egy önálló entitásként kell működnie. Ez az egyik feltétel. A másik feltétel, hogy a profitot, amit termel majd ez a Paks 2 erőműtársaság, ezt nyilvánvalóan vissza kell adni a tulajdonos államnak, és arra kell használni, hogy a befektetést, a befektetett pénzt vissza lehessen fizetni, illetve a működtetésre kell fordítani. A harmadik feltétel pedig az, hogy a Paks 2 által megtermelt villamosenergia 30%-át az áramtőzsdén keresztül kell értékesíteni, még a maradék 70%-ot transzparens, bárki számára hozzáférhető és diszkriminációtól mentes aukciókon keresztül kell értékesíteni. Tehát gyakorlatilag a tőzsde, illetve ez a nyilvános aukció olyan eszközök, amelyek révén a villamosenergiához a piacon bármely szereplő hozzá fog tudni férni.
Egyébként azért azzal egyet tud érteni, amit nagyon sok elemző nem csak Magyarországon, hanem külföldön is mondjuk az európai nukleáris projektekkel összefüggésben mond, amikor gazdaságosság kerül szó, hogy ugye például az angol erőműnek az építésével kapcsolatosan is sok vita volt. Tehát amikor azt mondják, hogy ez egy olyan hosszú projekt, ugye itt 50-60, esetleg 70 évről beszélünk, hogy most azt megmondani, hogy mondjuk 20-30 év múlva, de akár 10 év múlva is mennyi lesz az európai piacon az áram, azt nem nagyon lehet. Tehát viszonylag komoly a bizonytalan ezen a területen.
Egyértelműen van bizonytalanság, ezt mindig is mondtuk. Bizonytalanság elsősorban a piacon jelentkező, várhatóan jelentkező villamosenergia árakban van. Azt kell itt látni, hogy az elemzésben, amelyben megállapította a bizottság, hogy mennyire profitábilis ez a tevékenység, mekkora profitot fog tudni termelni, ebben az egyik kulcselem az az éppen, hogy milyen villamosenergia ár várható majd a nagykereskedelmi alaperőművi árampiacon. És erre vonatkozóan egyébként többfajta ár előrejelzéssel számolt a bizottság, elnézést. Például a német gazdasági minisztériumnak a prognózisával számolt, az OECD nemzetközi energiaügynökségnek az árről előrejelzését is használta, illetve további elemzéseket, saját elemzéseket is figyelembe vett. Ezek az elemzések egyértelműen a nagykereskedelmi áramárnak a növekedésével számolnak a következő időszakban. Ne felejtsük el, beszéltünk már ebben a műsorban is korábban, hogy nagyon sok öreg erőmű van, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Széndioxid kibocsátás, korlátozási célkitűzések vannak, aminek következtében fosszilis erőműveket, szénerőműveket, lignit, fekete széntüzelésű erőműveket, illetve egyéb szénhidrogén tüzelésű erőműveket le fognak állítani a következő 10-15 évben, és ezeknek a kapacitásoknak a kiesése ez a villamosenergia áraknak a növekedéséhez fog vezetni. Ennek egyébként a jeleit az utóbbi hónapokban lehetett látni, most, amikor télen ugye nagyon nagy volt a hideg és nagy volt az igény, akkor ehhez kapcsolódóan egyértelműen lehetett látni, hogy nagyon komoly áremelkedés jelentkezett a piacon, de mondhatnánk Franciaország, Németország piacát, ahol szintén november, december, január hónapban nagyobb árakat láttunk, mint korábban. Tehát a bizottság azzal számol, hogy növekedni fog a villamosenergiának a nagykereskedelmi ára a piacon, de hogy pontosan mennyivel, ebben egyetértünk, hogy nem tudjuk ezt pontosan megmondani, és nyilván nem mindegy, hogy 80 euró vagy 100 euró per megawattóra lesz ez az ár, és hogy pontosan mikor kúszik fel erre a szintre.
Most, hogy megvan a telephelyengedély, és megvan az Európai Bizottságnak az utolsó jóváhagyó döntése is, mi következik?
Egy picit még hadd beszéljek a telephelyengedélyről, mert ez egy teljesen független vonal az ügyben. Tehát ahogy elmondtam, a bizottsági jóváhagyásokat megkaptuk, és teljes zöld lámpa van az Európai Bizottság részéről, lezárta az összes vizsgálatot, és tudunk előre haladni. A hazai engedélyezés tekintetében két nagyon fontos tevékenység zajlott az elmúlt időszakban párhuzamosan. Egyrésztről tavaly szeptemberben megkaptuk a környezetvédelmi engedélyt, amely másodfokú hatósághoz került ezt követően, mert két zöld szervezet fellebezett az engedéllyel szemben, és jelenleg még zajlik a másodfokú környezetvédelmi hatóságnak.
Tehát az még nem jogerős?
Az eljárása nem jogerős még a környezetvédelmi engedély. Várjuk azt, hogy ez az eljárás, a másodfokú hatóság eljárása lezáruljon, és jogerős, végrehajtható környezetvédelmi engedélye legyen a projektnek. És a másik nagyon fontos fejlemény, hogy a múlt héten az Országos Atomenergiai Hivatal lezárta a telephely engedélyezési eljárást. Ugye a környezetvédelmi engedély és a telephely engedély két teljesen eltérő filozófiájú engedélyezési folyamat. A környezetvédelmi engedélynél azt mutatjuk be, hogy hogyan fog hatást gyakorolni a környezetre a létesítmény, annak megépítése, működtetése, míg a telephely engedélynél azzal foglalkozunk, hogy a telephelyen és annak a környezetében megjelenő természetes és ember által okozott folyamatok milyen veszélyeket rejtenek magukban, hogyan veszélyeztethetik a létesítményt, és ezeket a veszélyeket kell leírni, számszerűsíteni azért, hogy utána majd a létesítési engedélyhez szükséges műszaki terveket ezen paramétereknek a figyelembevételével lehessen elkészíteni.
Tehát ez bocsánat, meg arról szól, hogy ezen a telephelyen felépíthető-e ez az atomerőmű?
Hogy alkalmas a telephely, így van, hogy felépíthető-e az atomerőmű ezen a telephelyen, illetve hogy milyen jellemzői annak a telephelynek, amely jellemzőket figyelembe kell venni a tervezés során.
Na, ez kérdés ezt, volt egyébként, tehát ott működik a szomszédságában most is négy blokk.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert alapjában véve elsőre azt gondolhatnánk, hogy egészen biztosan alkalmas a telephely. De ne felejtsük el, hogy mindenben nagyon komoly fejlődés volt az elmúlt 30 évben, bizony a környezeti paraméterek értékelésében is új módszerek jelentek meg, tehát a földtudományi veszély, legegyszerűbben mondjuk azt, hogy a földrengés veszélynek az értékelésére olyan eszközöket tudtunk bevetni, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre, egyszerűen nem léteztek, a legmodernebb technikákat alkalmaztuk itt, és elvileg hozhatta volna azt ez a vizsgálat, hogy a telephely nem alkalmas. De ezen sikeresen átlendültünk, úgyhogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy igenis a telephely alkalmas, és minden olyan paramétert meg tudtunk határozni, amely szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Azzal, hogy az Országos Atomenergiai Hivatal a múlt héten lezárta ezt az eljárást, és kiadta a telephely engedélyt, tulajdonképpen azt ismerte el, hogy ez a munka, amit elvégeztünk eddig a telephellyel kapcsolatban, az megfelelő volt, összhangban van a hazai szabályozással, és meg tudtuk határozni mindazokat a paramétereket, amivel akkor tovább tudunk haladni. És akkor most tudod...
Egy picit hagyjálítsa meg itt. Egyébként a most működő atomerőmű üzemeltetésében vannak-e olyan szempontok, ami a telephengedézés során felmerültek, és ott használható, illetve a telephengedézés során volt-e olyan üzemeltetési tapasztalat, ami a telephengedézésbe bevonható volt? Tehát, hogy hat-e egymásra a kettő már az engedélyezésnek a szintjén?
Ez megint egy nagyon-nagyon releváns kérdés. Tehát az a helyzet, ahogy mondtam, hogy a legmodernebb eszközöket használtuk, és tulajdonképpen a korábbi eredményeket meg tudtuk haladni. Na most ezt igenis figyelembe kell venni a régi létesítmény, vagy létesítmények működtetése során. Tehát van most egy ilyen feladat, hogy a Paksi Atomerőműnek, illetve a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú Kft-nek, amelyik a kiégett kazetták átmeneti tárolóját üzemelteti a telephelyen. Tehát ő ezeknek a szervezeteknek felül kell vizsgálniuk a saját jelenlegi szabályzataikat, elemzéseiket, annak a fényében, azoknak az eredményeknek a fényében, amely eredményeket ez a telephely vizsgálati program szolgáltatott. Úgyhogy jelentősen sikerült meghaladnunk mindazt, amit a múltban az elődeink előállítottak.
Mi következik most?
Tehát most a következő jön. A két engedély, illetve a két engedély előállítása során szerzett adatok, tehát a telephely, illetve a környezetvédelmi engedély adatai alapján el lehet készíteni az erőműnek a műszaki terveit. A műszaki tervekkel eddig nem tudtunk foglalkozni, hiszen erre vonatkozott az Európai Bizottság tiltása, tehát amíg zajlott ez az állami támogatási vizsgálat, addig nem lehetett foglalkozni az erőmű műszaki terveivel. Tehát most el kell készíteni a műszaki terveket, illetve el kell készíteni az úgynevezett előzetes biztonsági jelentést, és ezek a dokumentumok fogják a bázisát adni a létesítési engedélykérelemnek, mert a következő nagy engedélyezési fázis a létesítési engedélyezés, ami megint csak az Országos Atomenergiai Hivatal feladatkörébe és hatáskörébe tartozik. Persze egy csomó más szakhatóságot be fog vonni ebbe a munkába, de az a lényeg, hogy akkor most tudunk most már koncentrálni a műszaki kérdésekre, a nukleáris biztonsági műszaki kérdésekre, és a nukleáris létesítményeknek az építését majd ennek a létesítési engedélynek a birtokában lehet megszerezni.
Ez mennyi idő lesz? Tehát mennyi ideig fog tartani ez a műszaki tervezés?
A műszaki tervezés az minimum egy évet vesz igénybe. Ez egy meglehetősen komplikált folyamat, nagyon sok munka van ezzel, és utána következik még az Országos Atomenergiai Hivatalnak a felülvizsgálata, ami szintén minimum egy évet igénybe vesz.
Tehát azt jelenti, hogy mondjuk a létesítési engedély, amit a beszélgetésünk elején én tévesen mondtuk, úgy átkereszteltem a telephely engedély, tehát a létesítési engedély az jó esetben 2 év múlva lehet meg?
Nagyjából ezt lehet prognosztizálni. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne a telephelyen érdemi tevékenységet folytatni, hiszen tudni kell azt, hogy ahhoz, hogy a nukleáris létesítményt, a nukleáris relevanciával, nukleáris biztonsági relevanciával bíró létesítményeket el lehessen kezdeni megépíteni, ahhoz szükség van bizonyos kiszolgáló infrastruktúrára a telephelyen.
Tehát utakat kell építeni, műhelyeket, raktárakat, erre gondol?
Pontosan, abszolút így erről van szó. Tehát utak kellenek, raktárak kellenek, műhelyek kellenek, hegesztőüzem kell, festőüzem kell, betonüzem kell, depóniák kellenek, raktárak, daruk. Tehát nagyon sok olyan feladat van, amelyet el kell végezni azelőtt, hogy maga a nukleáris létesítménynek az építése meg tudna kezdődni.
Ez már holnap elkezdődhet? Tehát ezek a létesítmények már épülhetnek?
Ezekhez is engedélyre van szükség, tehát további engedélyek beszerzése szükséges még ehhez. Ez nem vesz olyan sok időt igénybe, tehát én azt gondolom, hogy ez év végén, vagy inkább jövő év elején ez a tevékenység ez el tud kezdődni.
Mikor tudna kezdődni akkor legkorábban magának az erőmű blokkoknak, mondjuk az első, a Paks 2 első reaktárának az építése, ezt lehet ma látni?
Hát ahogy elmondtam, a létesítési engedély.
Tehát nagyjából 2 év múlva lehet ez. Azt most meg lehet becsülni korábban, amikor az egész Paks 2 beruházás egyáltalán szóba került, akkor mindenféle határidők voltak. Sokat beszélt itt ebben a műsorban is van arról, hogy azért egy ilyen atomerőm létesítése, mikor a legelején voltunk még, nagyjából 8-10, esetleg 12 év is lehet. Azt most lehet látni, hogy körülbelül az első új blokk mikor állhat munkába?
Az ütemezés szerint 2025 és 2026 az üzembehelyezési dátum. Reméljük, hogy ezt lehet tartani. Meglátjuk majd, hogy ez pontosan hogyan alakul, hiszen ahogy ön is említette, ez meglehetősen hosszú és bonyolult folyamat.
Nem szeretném a hallgatókat nagyon szakmai kérdésekkel untatni, de azért azt el tudnám mondani, hogy milyen fontosabb állomásai lesznek egy ilyen atomerőmű építésének? Ugye azt mondta, hogy nyilván kellenek a kiszolgáló létesítmények, ez az első nyilván.
Így van.
Milyen fontosabb pontok lesznek még, vagy állomások lesznek még 2025-ig?
Tehát a kiszolgáló létesítmények megépítését, vagy az alap kiszolgáló létesítmények megépítését követően a legfontosabb lépések, hogy ki kell alakítani a munkagödröt, hiszen ezek az épületek ezek nem a föld felszínen vannak közvetlenül elhelyezve, hanem az alapozásuk mélyebben található. Tehát el kell készíteni a munkagödröt és magát a munkagödröt, a talajt elő kell készíteni arra, hogy ezt a nagy létesítményt be tudja fogadni. Utána elkezdik az erőműnek az alaplemezét elkészíteni. Ez egy nagy vasbeton lemez tulajdonképpen, amire az egymáshoz közvetlenül kapcsolódó épületeket ráépítik. Ennek kellően szilárdnak és stabilnak kell lenni ahhoz, hogy ezt a nagy struktúrát el tudja vinni. És aztán utána az alaplemez elkészítését követően megépítik a nukleáris szigetet. Itt is több épületről van szó. Tehát maga a containment épület, a hermetikus védőépület, az egy dupla falú épület. Ezt kell megépíteni, illetve számos további épület csatlakozik ehhez. Kiszolgáló épületek, üzemanyagtároló, dízelgépház. Ezzel párhuzamosan meg kell építeni a vízkivételi művet, és azt a struktúrát, ami a hűtővizet, mind a kondenzátor hűtővizet, mind pedig a biztonsági hűtővizet eljuttatja a vízkivételi műtől az erőmű kondenzátoráig. Meg kell építeni a turbinacsarnokot és annak a kiszolgáló létesítményeit. ez az építkezésnek az ideje. Nagyon érdekes az is, hogy ugye az építkezés is több szakaszra osztható, van egy periódus, amikor alapvetően az épületek készülnek, aztán utána megérkeznek a gépészeti berendezések, és a gépészeti berendezéseket beszállítják, összeszerelik, összehegesztik, és aztán ehhez kapcsolódóan megjönnek a villamos berendezések, irányítás technikai berendezések, amelyeknek szintén a beszerelése, összeszerelése megtörténik, és aztán eljut az erőmű egy olyan fázisba, amikor az üzembe helyezési engedélyt kell megkérni, tehát magához az üzembehelyezési programnak a megkezdéséhez szükség lesz majd egy külön újra nagy létesítmény szintű engedélyezésre, ez az üzembehelyezési engedély, majd amikor az üzembehelyezési programot lefolytatják, ami több mint egy évet vesz szintén igénybe, az összes tesztet, üzemi próbát elvégzik, és az erőmű bizonyítja, hogy tud teljesítményen üzemelni, és lehet vele manőverezni, stb. Akkor fog tudni üzemeltetési engedélyt kapni. Ez az a pont, az üzemeltetési engedély kiadása, amikor a berendezés üzemivé válik, és meg tudja kezdeni a kereskedelmi üzemét.
Ha már itt említett a hűtővizet, akkor egy pici kitérővel fogunk még beszélni a paksi atomerőmű bővítésre kapcsolatos egyéb agályokról, de egy picit maradjunk itt a Duna. Lesz ugye egy párhuzamos időszak, amikor a jelenlegi 4 blokk még működik, és már legalább egy új blokk is üzemel. Ebben a párhuzamos üzemben elég a Duna? Fogja tudni biztosítani azt a hűtővízmennyiséget, ami szükséges?
Tehát egyrészt fixáljuk, hogy az együtt üzemelésnek, a 6 blokk együttes üzemelésének az időszaka maximum 6 év. 32-ben a Paksi 1-es blokk le fog állni, és utána 34-ben, 36-ban és 37-ben a 2-es, 3-as, 4-es blokk is be fogja fejezni a működését. Tehát összesen 6 évről, maximum 6 évről beszélünk, amikor együtt fog működni 6 blokk a telephelyen. A jelenlegi blokkok nagyjából 100 köbméter vizet igényelnek másodpercenként, ezt a vizet nagyjából 10 fokkal meglegítve visszaengedik a Dunába, tehát nem használják el, csak melegítenek rajta. Az új blokkok éppen azért, mert számoltunk a klímaváltozás hatásával, az új blokkok 8 fokos hőmérséklet emelkedésre lesznek méretezve, tehát arra lesz a kondenzátoruk méretezve, hogy 8 fokot melegítsenek a Duna vizén. Azért, hogy ezt lehessen tartani, és mivel sokkal nagyobb a hatásfoka az új blokkoknak, mint a régi blokkoknak, ezért el tudjuk azt érni, hogy 8 fok legyen a hőmérséklet változás, úgy, hogy ehhez 130 köbméter vízre lesz szükség másodpercenként. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert akkor a kettőt, ha összeadjuk, 100 plusz 130, 230 köbméter vízre lesz szükség másodpercenként abban a periódusban, amikor a 6 blokk együtt működik. De és itt van egy nagyon fontos de. Amikor 6 blokk lesz a telephelyen, akkor 6 blokkot kell karbantartani. Na most az atomerőmű éppen átállt a 15 hónapos kampányra. Ez azt jelenti, hogy 3 évben évi 3 karbantartás van, és van egy negyedik év, minden negyedik év, amikor minden 4 blokkot karbantartják az 1-4 blokk közül. Az új blokkok a legelején egy éves, utána másfél éves periódussal fognak működni. Tehát durván azt lehet mondani, hogy attól függ, hogy melyik évben leszünk, de a közös üzemnek az időszakában 4 kötőjel 6 olyan hónap lesz automatikusan, amikor legalább egy blokk áll karbantartáson. Tehát abban a periódusban, amikor mind a 6 blokk működőképes és üzemi berendezés, akkor sem folyamatosan fognak működni a tervezett karbantartások miatt. A másik fontos dolog, amit érteni kell, hogy a Dunának a vízhozama az meglehetősen széles határok között változik. A minimum vízhozam az valahol ilyen 600-700 köbméter per másodperc körül van. Az átlagos vízhozam az 2300 köbméter per másodperc, a maximum árvízi vízhozam az pedig 9-10 000 köbméter per másodperc. Na most, ha az átlaghoz nézzük, akkor ugye a közös üzem során szükséges vízmennyiségnek az értéke 230 km per másodperc, ahogy mondtam, az átlagos vízhozam 2300, tehát az átlagnak a 10%-a, a minimum vízhozamnak nagyjából a harmada. A mi számításaink azt mutatják, hogy nem fog ez igazán érdemi problémát okozni, figyelembe véve, még egyszer mondom, a karbantartásokat is, illetve hogyha látjuk, hogy meleg periódus következik, nyilván ez nyáron tud előfordulni, akkor eleve lehet a karbantartásokat úgy ütemezni, hogy ezt figyelembe tudjuk venni. Egyébként a környezetvédelmi engedélyben a hatóság előírta, hogy külön erre legyen egy monitoring program, legyen intézkedési terv, legyenek eszközök a kezünkben arra az esetre, hogy ha nyáron nagy melegben adott esetben probléma jelentkezne, de azt is hangsúlyoznom kell, hogy a számítások szerint nem ez a 30-as évek a kritikus, hanem a klímaváltozásnak a fokozódásával ugye az évszázad második felében számolunk érdemben, amikor a telephelyen csak két blokk fog működni. És nyilván a hőmérséklet, mint korlát a Dunán, mondjuk most egy ilyen április elejé időben, vagy ősszel, télen egyáltalán nem okoz problémát. Ilyenkor 10-12 fok körül van a Duna alaphőmérséklete. Az, hogy egy csóvában ezt a 100 vagy 200 köbméter per másodpercet megmelegítjük, megemeljük 8-10 fokkal, ez igazándiból nem okoz problémát. Ezt mutatták ki a vizsgálatok, amelyeket a közveti hatásvizsgálat során végeztünk.
A Szódi Attila, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős kormánybiztos az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.